Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítséget, a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük el a 90. Zsoltár első verszakát, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! 254. énekünket énekeljük az első 5 versszakával. Az első versszak így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat.
Mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg Isten szavát, amit az írva találjuk Jakab levele, 4. rész, első 10 versében. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokból dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltérkozolni. Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötek és szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Amen.
Drága mennyei édesatyám, köszönöm, hogy megteremtettél. Köszönöm, hogy velünk vagy. Hálás vagyok, hogy mindig törődsz velünk, és szeretetedet meg akarod osztani velünk. Köszönjük, hogy voltak hőseink, akik életüket adták szabadságunkért. Bocsáss meg, ami elmúlt héten elrontottunk. Bocsánatot kérünk tőled és azoktól, akiket megbántottunk. Add, hogy oda tudjunk figyelni az ige hirdetésre. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésre, 234. énekünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Jakab levelében, a 4. fejezet első 2 versében. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt elérni. Harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor Istenünk igéjét olvassuk és Istenünk igéjét halljuk, akkor eszünkbe jut a régi tanítóknak a bölcsessége, az a bölcsesség, ahogyan ők maguk az Isten igéjéhez fordultak, és ahogyan ők maguk az Isten igéjét, az Isten szavát, az Isten beszédét próbálták valamilyen formában meghatározni, definiálni. A régieknek volt egy félreérthető kijelentése és mondata, amelyet mi magunk azonban már jól érthetünk és jól használhatunk, hogy tudnélik azt állították és azt mondták, hogy az Ószövetségben igazából nincs is olyan szó, hogy Istennek valamilyen ígérete volna. És itt kell jól értenünk a régieknek a bölcsességét, mert nyilvánvalóan nem ezt a szót keresték az Ószövetségben egy ígéret, vagy nem ezt a szót nem találták az Ószövetségben egy ígéret, mert ez a szó benne van az Ószövetségben. Hanem arra a bölcsességre utaltak ebben a meghatározással, hogy Istennek tulajdonképpen nincs külön ígérete, hogy azt állították, és én magam is bekapcsolódom ezen állítóknak a sorába, hogy amikor Isten megszólal, amikor Isten valamit mond, abban ott van maga a megoldás is. Amikor Isten a jövőről beszél, akár úgy, hogy a jelenben szólal meg, abban a mondatban ott van már a megoldása is annak a dolognak, amiért megszólal. Mi a magyar nyelvünkben is értjük és tudjuk, hogy mit jelent a jelen időben úgy beszélni, hogy az a jövő időre vonatkozik. Hogyha azt mondom, hogy megyek ma délután presbiteri ülésre, a megyek szó az hiába, azt mondtam, hogy jelen időben van, hát itt állok a szószéken, nem megyek én sehova, de mindannyian értitek, hogy mégiscsak erről van szó, hogy a délután oda kalászom, presbiteri gyűlés tesz, jövő időről beszélek a jelenben. Amikor Isten megszólal, amikor Isten valamit kijelent, akkor így tartalmazza az ő jelen idejű kijelentése a megoldást, a jövőt, így tartalmazza az ő akaratának a beteljesedését is. Jól látták és jól tudják ezt a régiek. Amikor Jakab apostolnak a levelét olvassuk, akkor főleg az elmúlt héten olvasott igék nagyon sokakban, sokunkban kérdéseket fogalmaztak meg, hogy hogyan is van a páli Isten kijelentésére, Isten kegyelmére, az Isten munkájára alapozó hitnek a dolga, amit itt a gyülekezetünkben is mindig, és ezen az Isten tiszteleten is szeretnék majd hirdetni, hogy minden Istenen múlik ebben a világban, és a másik oldalról pedig Jakab apostolnak az a nagyon praktikus megszólalása és megnyilvánulása, hogy hát mi az, amit nekünk kell tenni? Mi az, ami a mi dolgunk? Mi az, ami a mi feladatunk ebben az életben? Sokan a kettőt szembe is állítják egymással, hogy Istennek van egy konkrét, elvi megfogalmazása, és hát Jakab pedig sokszor csak a gyakorlatról beszél. Én a kettőt együtt szeretném látni, és arra hívom a gyülekezet minden tagját, hogy lássuk is együtt ezeket a dolgokat, mint ahogyan az Ószövetség igéjében ott van a megoldás, hogy Pál apostol Krisztus kegyelmére való utalásában ott van mindig a megszentelt élet, ott van mindig a gyakorlat, hogy mit, hogyan tegyek. Igaza van azoknak, akik azt kritizálják, akár bennem jó szándékú kritikával, vagy azt kritizálják, ami református gondolkodásunkban, hogy túlságosan is elméleti. Hogy valamit mondunk, akkor az úgy is van. Az egyik barátommal beszélgettem néhány héttel ezelőtt, és ő nagyon őszinte volt az ige hirdetésekkel kapcsolatban, az én ige hirdetésemmel kapcsolatban is nagyon őszinte volt. Azt mondta nekem, hogy nagyon sok volt benne a kijelentő mód. Nagyon sok volt benne tulajdonképpen az a megfogalmazás, hogy ez így van. Elgondolkodtatott. Ez az elvi kereszténységünkre jellemző kifejezésmód, hogy bizonyos dolgok így vannak. Kijelentjük őket. Mondjuk őket. Emlékszem, 2 évvel ezelőtt, amikor egy nagyon szűkös istentiszteleti keret volt, néhányan ott voltunk a Pap László arénában, a reformáció ünnepi gáláján, minden másodpercre be volt osztva. Steinbach püspök úr így kezdte az ige hirdetését: nem magyarázom, hanem mondom. Nem magyarázom, hanem mondom, kijelentem. Ez jellemző ránk, református lelkészekre, de talán ez jellemző a református gondolkodásra is. Nem magyarázom, mondom. Pedig néha milyen jó volna, hogy lenne gyakorlati magyarázata is annak, amit mondunk. Hogy apró pénzre váltsuk azt, amiről tanítunk. Hát ezért jó Jakab levelét olvasni. A sok apró pénz miatt, hogy mit, hogyan valósíthatunk meg abból, amire hív bennünket az élő Isten. Ezen belül persze nagyon sok mindent elmondhatnánk, hogy hogyan valósítsuk meg apró pénz gyanán azt, hogy mit is, hogy például milyen a szociális feszültség egy gyülekezetben. Milyen az alázatnak, vagy a gőgnek a kérdése egy gyülekezetben. Ezek mind-mind gyakorlati kérdései az igének. De a mai alkalommal egy látszólag semleges témát mond az apostol, mégis sokszor nyakig vagyunk ebben a témában. Milyen a viszály és annak a megoldása egy közösségben. Amikor viták támadnak egy gyülekezetben, amikor viták támadnak egy családban, amikor viták támadnak önmagunkban. És itt már kezdjük is érezni, hogy hát kevés az elméleti szó, kevés az elméleti gondolkodás, hanem ezt valahogyan tényleg meg kellene oldani. Valahogyan tényleg ki kellene belőle lépni, ki kellene belőle jutni. Ahogyan? Erről szól ma Isten igéje, az apostol tanítása. Kedves testvérek, először arról beszél az apostol, Jakab, az Úr testvére, hogy mi is a viszálykodásnak a gyökere. Ezt tárja föl. Nagyon, nagyon jó az ő látása, nagyon hétköznapi, mondhatnám így is, hogy pragmatikus az ő gondolkodása. Azt mondja ugyanis, hogy a viszályoknak a hátterében sokszor a sóvárgás, a vágy az, ami áll. Ráadásul egy olyan kifejezés van itt a Szentírásban, amely kifejezést mi sokszor, hát azt nem mondom, hogy a hétköznapi életben használunk, hogyha gyerekeinket megkérdezem, akkor azt mondanák, hogy hát ilyen szavakat ne is mondjunk, de egészen biztos, hogy az irodalomból, vagy a filozófiából már hallottuk ezt a szót. Ez a szó, amit szerepel ebben az igében, bibliai igében, ez a hedonizmusnak a szava. A hedóné szó. Irodalomban megtanuljuk, vagy megtanultátok, vagy meg fogjuk tanulni, most már nem tudom milyen időt mondjak, minden órának leszakad virágát. Ez volt a nagy klasszikus, hedonista, életfilozófiát bemutató mondat. A vágy. A vágyainknak minden áron való betöltése. A vágyainknak minden áron való kielégítése. Ezt jelenti a hedonizmus. És amikor erről beszélünk, akkor megint nem az ókorban járunk, nem ókori nagy filozófiai áramlatokat vizsgálunk, hanem már rólunk van szó. Vajon nem újkori vagy legújabb kori betegsége ez? Minden vágyunknak az azonnali kielégítése. Az azonnali megszerzése. Ó, de sokszor tapasztaljuk, hogy hány és hány viszálynak van a hátterében pontosan ez a régi motiváció, ez a régi erő, ez a régi hívás. Akarom. Legyen meg. Szerezzük meg. Akár a másikon keresztül is. Kemény és kellemetlen rátapintása ez az életünkre, amikor az Isten igéjét olvassuk. Nem, de úgy van, hogy mi magunk már át is fogalmaztuk a nagy kérést, a nagy imádságot, a mindennapi imádságunkat, és a legyen meg a te akaratod helyett, azt mondjuk, legyenek meg az én kívánságaim. Teljesüljön minden kívánságom. Talán úgy is, mint a mesében, hogy a hal teljesítse a kívánságaimat azonnal és rögtön. Egy olyan felgyorsult világban élünk, egy olyan felgyorsult rendszerben kell taposnunk, ahol, hogyha valaki nem azonnal akar, vagy azonnal teljesít, vagy azonnal éli meg tulajdonképpen a vágyainak a kielégítését, akkor elpusztul, félrenéznek, eldobják, használhatatlannak gondolják. Kedves testvérek, ezért a mi dolgainknak, nyomorúságunknak, vitás helyzeteinknek a verő ere ez a kérdés. Hogyan is állunk a mi vágyainkhoz, és hogyan is állunk a mi akaratunkhoz. Mert azok a szavak, amelyeket ezzel párosít az apostol Jakab, nagyon is kemények. Harcról, vitáról, háborúról és ölésről szólnak. Nem mellékes kérdések ezek, hanem nagyon gyakorlatiak, hogy ez áll a háttérében. Ilyen indulatot kelt, ilyen indulatot indít az ember szívében az, hogyha ha úgy gondolja, hogy nem tudja a vágyát kielégíteni. Harc, háború. És nem csak arról van szó, nyilvánvalóan itt ez a szó most képes beszéd, hogy harc és háború, hát nem fegyvert, nem kést, nem különböző botokat, buzogányokat ragadunk, hanem rólunk van szó, hogy mennyit vagyunk képesek ezekért küzdeni. Lássátok, a régi bölcselők, a pogány írók, költők és filozófusok is jól látják ezt. Hadd idézzek nem magamtól, hanem a kommentárból két régi gondolkodót, Cicerót és Platont. Cicero azt mondja, hogy a kielégítetlen vágyak nem csak az egyes embert teszik tönkre, hanem az egész családot. Sőt, az állam hanyatlását is okozzák. Íme a pogány gondolkodó ezt mondja. A hedonizmusról mondja ezt. A viszály gyökeréről mondja ezt. Platon pedig egészen egyszerűen azt mondja, hogy a békeidő legnagyobb harca. A békeidő legnagyobb harca. Hát ezért ilyen gyakorlatias Jakab apostol. Mert a mi harcunkról is szól. Kezdjük meg akkor, kedves testvérek, a diagnózis után a terápiát is. Hol változhat meg? Mi a gyakorlati javaslata, megoldása erre az Isten igéjének, hogyha harcok, viszályok, problémák vannak egy családban, egy gyülekezetben, az ember életében, akkor hol oldódik meg ez? Az első, amit elmond az apostol, nagyon őszintén, másodjára mond el ebben a pragmatikus levélben, hogy az imádságban oldódik meg. Nem másutt, az imádságban. Mert végtére is nem úgy van, nem úgy mondjuk, ezen az Isten tiszteleten sem úgy fogjuk mondani, hogy teljesítsd az én kívánságaimat, hanem hogy legyen meg a te akaratod. Egy helyütt az apostol utalt már az imádságra, az első fejezetben, pont egy héttel vasárnap, aki olvasta a bibliaolvasó kalauzunk szerint az igét, olvashatta, hogy mindenfajta kísértésbe esést tartsatok boldog dolognak. Hát, beleborzadtunk, amikor ilyet mond, hogy a próbatételeket tartsuk boldog dolognak, örömteli dolognak az ember életében. Hát a próbáktól inkább szabadulnánk. Mi leginkább azt szoktuk mondani, hogy a próbák után is megmaradt a hitem. Hát milyen erős vagyok, hogy nem veszett el a hitem a próbák után. Hát mi ezt szoktuk mondani? Az apostol meg azt mondja, hogy a próbák alatt erősödik meg a hited. Nem a próbák ellenére, hanem a próbáktól erősödik meg a hited. És amikor benne vagy a próbában, akkor egyetlen egy dolog marad számodra, az imádság. Miért vagyunk mi olyanok, beleértve engem is ebben a mértve, hogy mi Istentől mindig azt várjuk, hogy most szólaljon meg itt a templomban, hogy halljunk valamit, hogy történjen valami itt a templomban, nem tudom, hogy menjen el az áram, vagy valami, és akkor biztos Isten itt munkálkodik köztünk, vagy Gedeon azt mondja, hogy legyen a gyapjú száraz, vagy legyen a gyapjú nedves, és akkor én tudom, hogy Isten munkálkodik. Hát ennél Istennek van egy egyszerűbb dolga is, amit ajánl, az imádság. Szólítsd meg az Istent. Beszélj vele. Mondd el neki azt, ami tényleg ott van a szíveden. Nem egyszerűbb, mint azt várni, hogy Isten a néma emberhez szóljon. Ha megszólítod, válaszolni fog. Itt van Istennek a terápiája, a megoldása. Nem hallottad még Isten szavát sohasem? Unalmas az Isten? Hát szólítsd meg! Nevezd a nevén! Állj elé! Ez az ige erre hív bennünket, mint egy terápiás gyakorlatra. Imádságra. Sőt, ennek az igének, ahogy hallottuk, Orsitól a hátsó, vagy a befejező szakasza is arról szól, hogy hát a kezeiteket, azokat emeljétek fel. De nem lehet koszos kézzel az Istenhez imádkozni. Sokszor úgy leszóljuk azokat, akik valamilyen gyakorlatot végeznek, ilyen vallás gyakorlatot végeznek. A zsidó ember soha nem nyúlt oda az Isten igéhez, hogy előtte nem mosta volna meg a kezét. De ez lelki értelemben is igaz. Koszos kézzel, mert régen így imádkoztak, hogy felemelték a kezüket, nem lehet imádkozni. Mit mutatunk az Istennek? Hát csak azt, amik vagyunk. Mert tudjátok, Jakab jól mondja, hogy itt a világnak és az Istennek az ellentéte, az nem arról szól, hogy mi zajlik itt a Kossuth-Lajos utcán, vagy éppen a Luppa-Vidor utcán. Nem az a világnak és a templomnak az ellentéte, hogy mi itt vagyunk a templomban, mások pedig otthon vannak, vagy mások pedig elutaztak. Nem ez a világnak és az egyháznak az ellentéte. Vagy van bennem egy ilyen mocorgás, már jó előre, hogy biztosan hallottátok, hogy jövőre lesz egy Giro Italia 3 szakasz, lesz Magyarországon kerékpáros verseny, és az a 3 szakasz, az egyik egy budapesti prológ lesz, és hát gyorsan megnéztem, hogy akkor hol lesz a másik 2 szakasz, hogy ezt az ember meg tudja nézni. Hát, megnéztem, május 10-én lesz, Szentendre, Pilis, Szent László, és úgy mennek majd Győrbe. Hát mondtam, ez nekem való, biztos, hogy elmegyek, megnézem ezt a versenyt, de ez vasárnap lesz, testvérek. Ez vasárnap lesz, úgyhogy ez a szakasz, Budapest, Szentendre, Pilis, Szent László, Győr, ez vasárnap lesz. Hát nem ez a világnak az ellentéte, értitek, hanem az ellentét azt mondja az apostol, az bennünk van. Az bennünk van. Hogyha megbékülsz a szívedben a világ dolgaival, akkor megbékültél az ördöggel. Nem ott kint vannak a nagy dolgok, hanem belül vannak a nagy dolgok. Amikor tiszta kézről, meg koszos kézről, meg két szívűségről, két lelkűségről beszél az ige, az nem azt mondja, hogy a kint a szomszédod, hanem hogy benned mi van, bennem mi van. Ez a kérdés. Kedves testvérek, amikor Isten igéje a terápiáról beszél, és az Isten igéje Nekem a kezemből egy tükröt, és saját magamat látom csak. Akkor elgondolkodom, hogy mi is lehetne az ő válasza az életemre. Legyen ez a harmadik gondolatunk. Mert Jakab apostol ugyan nagyon is gyakorlatias, de nem azt mondja, hogy az imádságokkal valamilyen olyan vallás gyakorlatot sajátítunk el, amelyre az Isten majd kegyelmesen szól, hanem azt mondja, hogy a megoldás nem az, amit én teszek, hanem az, amit az Isten tett. Tegnap, amikor együtt imádkoztam egy testvéremmel, csak egy dolgot kért. Azt mondta, kérjük közösen nyugalmat, amit az Isten adhat. Mert az Istennek ilyen a gyógyítása. Kérjétek, és ő megadhatja. Megadja. A második Korintusi levél 5. fejezetében a következőt olvassuk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme úgy jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Jézus Krisztus által. Igen, kedves testvérek, a békességet, a megoldását ennek, a civilizációs betegségnek, a viszálykodásnak Isten adhatja meg. Hogyan? Hogy ő megbékült fiában ebben a világgal. Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Igen, testvérek, amikor úrvacsorázni készülünk, amikor úgy mondjuk szép rendszerint, hogy új borért adunk hálát, akkor mi nem a borért adunk hálát, hanem azért, amit jelképez, ezért a békességért, ami a kereszten történik meg, ahogyan Isten megbékült fiában ezzel a világgal. Rajta törti ki minden haragját, minden viszályunknak, minden nyomorúságunknak, mindennek a következményét fián töltötte ki. Mi az, ami az életünknek a megoldása? Hát ez Istennek fiában történő áldozata. Ezt mutatja az úrvacsora. Ezért hívunk a terített asztalhoz. Ezt a békességet adja Istennek a látható igéje, a sákramentum. Erre utal Krisztusnak kiontott vére. És akkor már csak egy dolog marad végezetül, a mi feladatunk. Tényleg a mi feladatunk. Hadd mondjam a mi feladatunkat, hogyha elkezdődik Istenű békessége az életünkben Krisztus által, akkor hadd térjek újra Pálhoz a korintusi levélben, akkor pedig nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Reánk bízta a békéltetésnek az igéjét. No, itt a megoldás. Ennyire gyakorlatias Jakab apostol. Ennyire rólunk beszél. Ennyire a mi életünkbe szól bele. Hogy nem csak arról van szó, hogy bennünk van a gond, a hiba, hanem azt mondja, hogy általad, rajtad keresztül történhet a megoldás is. Nem az utca emberéről beszél, arról is, de rólunk. Ez a te felelősséged, az én felelősségem, ez a te utad, ez az én utam. És ez már nem kijelentés, ez már felszólítás. Legyen ez a te felelősséged legyen ez a te utad, hogy a békéltetés szolgálatát ebben a civilizációs bűnben te magad veszed a vállatra. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére, 217. énekünket énekeljük Luther Márton énekét első versszakával fennállva. Imádkozzunk.
Drága mennyei édesatyám, köszönöm, hogy hallhattuk igédet. Bevalljuk, hogy gyakran van viszálykodás körülöttünk is. Köszönöm, hogy konfirmációval mi is úrvacsorázni készülhetünk. Köszönjük azt is, hogy most néhány napot pihenhetünk. Imádkozunk a betegekért és a gyászolókért, azokért külön is, akik kórházban vannak, vagy a hétvégén kijöttek a kórházból, és otthon gyógyulnak. Köszönjük, hogy az idősek hűsége példa lehet számunkra is. Imádkozunk a kalocsai és szigetmonostori reformátusokért. Amen.
Amen. Most egy csendes imádságát mondhatja. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és most pedig néhány évvel ezelőtti szokásunkat fogjuk gyülekezeti közösségünkben újra gyakorolni. Fiataljainkat, akik a konfirmációi oktatásban részt vesznek, bekapcsolódtak, vagy már az elmúlt évben is részt vesznek, bemutatjuk gyülekezetünk közösségének. Mai Isten tiszteletünkön közöttünk szolgálnak a nagykátésok, azok, akik el tudtak jönni erre az Isten tiszteletre. Jutasi Levente köszöntötte a gyülekezetet, Fetter Orsolya olvasta Istenünk igéjét, Nyilas Anna imádkozott, és a záró éneket és áldást pedig majd Kurfis Tóri fogja közöttünk elmondani. Isten áldjon meg bennőtöket szolgálatotokban, és valóban együtt készülünk a konfirmációra. Azok, akik nem tudtak ma eljönni, de konfirmálnak még Adorjáni Ákos, Érfalvi Bálint és Zemlényi Kira Zoé. A konfirmációban fiatalok is bekapcsoltak az első évben, ebben az esztendőben, és megkérlek benneteket, amikor a neveteket halljátok, akkor gyertek ide az Úr asztalához. Kálmán Kamilla Panka, gyere csak ide, jó? Pajzs Nóra, Potec András, Solava Zsófia, állj most már a másik oldalról. Szőcs Dóra, Tóth Réka, és még egy kis segítséget szeretnék majd kérni, mert többen vannak, Center Levente, Dienes Imola, ő jelezte, hogy nem tud jönni, Érfalvi Gergő is jelezte, hogy nem tud jönni, Juhos Nimród, ő csobánkai, Kerekes Barnabás is csobánkai, Kósa Roland, és Vince Péter. Ezen az alkalmon most már szeretnénk bennőtöket, gyertek egy kicsit közelebb, ne álljatok meg, arra, hogy lássam mindenkiteket, nem csak úgy, hogy véget. Ezen az alkalmon rendszerint Istenünk igéjét adjuk a kezetekbe, a Szentírást. Arról beszéltem, és azt hallottátok ti magatok is, hogy sokat panaszkodunk arról, hogy nem halljuk az Istent, hogy mit mondana az Isten számunkra. Azért döntöttünk néhány évvel ezelőtt, hogy a konfirmációnak a kezdetén, a konfirmációtatásnak az elején adjuk hát nektek a Bibliát, mert meggyőződésünk az, hogy Isten igéjéből hallhatjuk meg az ő szavát. Ha szeretnénk tudni, ha szeretnétek tudni, hogy mit mond az Isten, akkor a Bibliát olvashatjuk, a Bibliát kereshetjük. A Bibliát olvashatjuk. Tudom jól, hogy vannak külön gyermek, imádságos, áhítatos könyvek, amelyet nap mint nap lehet olvasni, de higgyétek el, hogy a legjobb, a legtisztább forrás, a legtisztább, amivel táplálkozhatunk az életben, az Isten igéje, az Isten szava. Így fogadjátok a Szentírást, és arra kérünk benneteket, hogy hozzátok majd el a konfirmációs órákra ezt a Bibliát, és nem dísznek adjuk, hanem azért, hogy együtt olvassuk. Megkérem gondnok ura, a gyülekezetünk gondnokát, hogy legyen segítségre a Biblia átadásában. Köszönöm szépen. Testvérek, álljunk fel, és énekeljünk egy éneket, talán 134. Zsoltárunkat a harmadik versszakával fogjuk énekelni. Picit hosszabban beszélek. Megáldjon téged az Isten, így áldjon meg bennetőket az Isten ebben a zsoltáros énekkel. Tudom, hogy néhányan szokták énekelni is. áldjon meg benneteket. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, ti is foglaljatok nyugodtan helyet. Folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket az úrvacsorai közösséggel. 435. énekünket énekeljük mindkét versszakával. Lelkem siet hozzád menni.
Fennállva hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Elénk adják ezt az evangélisták és az utolsó vacsora leírásában, de legbővebben Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében olvashatjuk következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrra való közösségre, hajtsuk meg fejünket ő előtte, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked igét szavát, és köszönjük látható jegyeket, kenyeret és bort, melyek mind szeretetedről szólnak. Mi pedig most csak megvallhatjuk előtted, ha életünk elmúlt napjaira, heteire tekintünk, hogy a mi vágyaink és a vágyainkból fakadó tettek, akár harcok, kívánságok, mennyi módon szakítottak el tőled minket. Bocsáss meg, Urunk, amikor küzdöttünk a mi vágyainkért, vágyaink miatt, nem csak, hogy elérjük őket, de még egymás ellen is. Harcoltunk és viszálykodtunk, megbántva egymást. Segíts minket, Urunk, hogy vágyainkat tudjuk a Te kezedbe tenni. Tudjuk a Te igéd mérlegére tenni, és ha azok nem jó vágyak, nem akaratod szerinti vágyak, kérünk, bocsáss meg, amikor küzdöttünk értük és egymás ellen. Segíts, hogy tudjuk elengedni. Köszönjük, hogy a terített asztal, a kenyér és a bor most arról a vágyról szól, ami, ahogyan Te vágyakozol utánunk, ahogyan Te, és arról a tettről, amit Te tettél, Urunk Jézus, értünk, hogy megtisztítsd kezünket, szívünket, bűnös tettektől, vágyaktól. Kérünk, így áld meg úrvacsorai közösségünket, hogy tudjuk most a csendben megvalani bűneinket előtted, és tudjuk kegyelmedet kérni, fogadni. Így kérünk, hogy légy közöttünk lelked által, áld meg bennünket. Amen. Valljuk most meg hitünket is, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szent Egyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után hitünk, meggyőződésünk szerint feleljünk még a következő kérdésekre hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott, hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, szent fia érdeméért, mindannyiunknak, akik hittel kérjük s várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk mind az Úr asztalához, akiket Isten lelke indít, és hallottuk hívását. A 440. dicséretet énekeljük az úrvacsorai közösség alatt. Járlássuk az Úr keresztjét. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk, intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztjé rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek, ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok egy testben, mely Krisztus teste az egyház. Jártak imádságban, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is tápláltál bennünket kenyér és a bor által, a te kegyelmeddel, melyet szent fiad által adsz nekünk, újból megbizonyítottad, hogy testének tagjai, országának örökösei vagyunk. Hadd tegyük kezedbe életünket, következő napjainkat, vágyainkat, céljainkat, hogy ezentúl neked élhessünk, neked szolgálhassunk mindezekkel. Áld meg életünket, közösségünket, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg.
Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, szolgálatát és minden segítséget és adományt. Megjelent gyülekezetünk áldásvékesség újságjának legfrissebb száma, aki a következő szám előállításához szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg mindezt. Vigyünk ebből az újságból bátran, hogy eljusson nagyon sok háztartásba. Akkor is vigyük, hogyha nem anyagiak formájában tudjuk ezt rendezni, máshoz jusson el, minél többekhez, ezennek az újságnak a célja. Az elmúlt vasárnapokon hirdettük már a több mint 500 elnevezésű református szeretett szolgálati kampányt, amellyel a szeretett szolgálat négy magyarországi egyházkerületi gyülekezetet, és egy határon túli kárpátaljai gyülekezetet szeretne támogatni 500.000 forinttal. A 1358-as hívószám felhívásával 500 forinttal tudunk ehhez hozzájárulni. Október 30-án 16 órakor temetőkertünkben megállunk korábbi lelkipásztorainknak sírjánál, így találkozhatunk majd a temetőkertben. November 3-án 15 órakor hálaadó istentisztelet lesz Őrszent Miklóson, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket. November 9-én 10 órától 15 óráig női csendes nap lesz Pátyon. Az alkalomra a mai istentisztelet utánig lehetséges jelentkezni, azért, hogy megrendeljük a buszt, kellő méretű buszt rendeljünk, eddig 7 fő jelentkezett erre az alkalomra. November 9-én és 30-án 8 órától nyitott kapuk alkalom lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Az iskola iránt érdeklődő jelenleg 4. általános iskola osztályos gyerekeket és szüleiket várják erre az alkalomra. ahol bepillanthatnak a gimnázium mindennapjaiba, beszélgethetnek diákokkal és tanárokkal. November 17-én 16 órától jótékonysági hangversenyt tartunk templomunkban a gyülekezeti diakónia támogatására. Közöttünk szolgál a Pomázi Szent Cecília kórus, a Szentendrei Evangélikus Gyülekezet kórusa, gyülekezetünk Szálmusz kórusa és szólisták fognak majd szolgálni. Ezt követően szeretett vendégséget tartunk, és a szeretett vendégségre majd kérjük testvéreinknek a felajánlását. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 18 órától énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden 6 órától Bibliaóra, Csobánkán Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor Bibliaóra lesz Pomázon. Csütörtökön délelőtt 10:30-kor lesz Pomázon ünnepi istentiszteletünk reformációra, és közös istentiszteletünk lesz este 6 órakor a Budakalászon. Ezen az alkalmon közöttünk szolgál Szalmusz kórusunk, egyben ez az alkalom a budakalászi imaház felszentelésének 50. temploma felszentelésének pedig a 20. éves évfordulója is lesz. Tehát Pomázon délelőtt lesz istentisztelet, 6 órakor pedig Budakalászon, a református templomban, Kereszt utca 7 szám alatt. Pénteken a KT órák és az ifjúsági bibliaóra elmarad. Vasárnap istentiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Kedves testvérek, ahogyan már az elmúlt hetekben hirdettük, mai persei pénzünkkel, mint minden református gyülekezet hazánkban, a kalocsai református templom bővítését támogatjuk. Kérem, hogy így készítsük elő adományainkat. Olvasom Huszár Pál főgondnok úr és Szabó István püspök úrnak köszöntő és tájékoztató levelét is. A kalocsai református gyülekezet soha nem adta fel a reményt, hogy egyszer temploma lehessen. Ebben segítjük őket október 27-i persei adományainkkal. A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi persei adományát minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. 2010 óta 9 magyarországi templom építését, bővítését segítették gyülekezeteink. Nagykovácsiban, Badacsony-Tomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lenctelepen, Sajóládon, Erdőkertesen, Esztergomban, Nyíregyháza Örökösföldön és tavaly Keszthelyén. Ezúton is ismételten köszönjük az adományokat. Az elmúlt évben 25.422.581 forinttal járultak hozzá a testvérek a templomépítéshez. 2019-ben a kalocsai református missziói egyházközségnek gyűjtünk. A kalocsaiak sohasem tettek le arról a tervükről, hogy egyszer saját templomukban tartassanak Isten tiszteletet. Évtizedes tervezések arra juttatták őket, hogy az imateremmel szembeni parókiából és a felette lévő szintből alakítják ki templomukat. Nem olyan sok templom van az országban, amelyet egy öreg polgári házból alakítanak ki. Ez azt jelenti, hogy összenyitják a polgári háznak az emeleteit. Egy térbe lesz, nagy 10 méteres tér lesz majd. A földszinten 140 férőhely lesz, a karzaton még további 40. A gyülekezet tagjai mintegy 2 millió forintot adtak össze önerőből, valamint egyházkerületi és állami támogatást is kaptak. A templom megépítéséhez a református gyülekezeteink összefogására van szükség, ezért kérjük támogatásukat és köszönjük a segítséget. Áldás kívánással és testvéri köszöntéssel dr. Huszár Pál és dr. Szabó István püspök.
Énekeljük el záró énekünket, a 447. dicséretet, mely így kezdődik, Uram, bocsássad el szolgádat békével. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Áldás, békesség Isten felé, szabadság.